Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Itt a Pogi Podcasten már sok olyan ország sorsát feldolgoztuk, amelyik nagy kiugrást produkált, amelynek a gazdasága, a nemzetközi presztízse hatalmasat emelkedett rövid időn belül. Volt szó Japánról, Szingapúrról, Tajvanról például. Most egy olyan országgal fogunk foglalkozni, amelyik pont az ellentétes trendet produkálta. Óriásit zuhant mind gazdaságilag, mind nemzetközi presztízsben, és ez az ország, ez Nagy-Británia. Nem is olyan régen, olyan 10-15 évvel ezelőtt, nagyjából még egy ilyen másodkategóriás ország volt, rögtön az Egyesült Államok után gondoltunk Nagy-Britániára, mint egyfajta ilyen középhatalmi országra. Hát ez már teljesen eltűnt, a gazdasága elég hatalmasat zuhant, csak egy példát mondjak, a brit reálbérek azok ma alacsonyabbak, mint 18 évvel ezelőtt, és sokkal rosszabb trendet mutattak, mint bármely hozzá hasonló országban. Pekhíre sok magyar egyébként az angol nyelvtudásokán pont Nagy-Britániát választotta a munka helye szempontjából, kivándorlás szempontjából, és hát ők relatíve rosszul jártak ahhoz képest, hogy más nyugati országokba mentek volna. Nem is szólva arról, hogy hát ugye közben létrejött a Brexit, amit ők maguk választottak, és a felmérések szerint ma már a túlnyomó többsége a briteknek megbánta a Brexitet, és még egyszer nem szavazná meg, csak sajnos egy elnyújtott folyamat végén mégiscsak kiléptek, és ennek minden kárát megérzi ma a brit gazdaság, de akár a hétköznapi életben is érezhetők ezek. Szóval óriási az összeomlás Nagy-Britániában, és hát ennek van egy politikai hatása is. Ugye figyeltük, hogy tavaly nem csak uralkodó váltás volt, hanem három miniszterelnököt fogyasztottak el egyetlen éven belül, és hogyha ez nem lenne elég, ráadásul ezek az egymás követő kormányok, bár ugye mind a Tory párttól vannak, aki ezt a gazdasági válságot előállította, a konzervatívok, de közben az egymás követő kormányaik homlokegyenest egymással szembe menő gazdaságpolitikát, gazdaságfilozófiát próbálnak megvalósítani. Szóval őskáosz volt a 2022-es év Nagy-Britániában. Miért? Hogy jutottak ide? Milyen filozófiák csapnak össze? Kik a szereplők? És mi lehet a jövő? Mi lehetne a kibontakozás? Vajon Rishi Sunak, aki most a miniszterelnök, kivezeti-e Nagy-Britániát ebből az őskáoszból, ebből az önsorsrontásból? Erről vitatkoztunk 2022 végén a Corvinus Egyetemen az Experimental Student Capital meghívására Sebestyén Gézával, aki a Corvinus és az MCC oktatója, ez következik most. A moderátor Nagy Eszter.
Tenném az első kérdésemet, ami ahhoz kapcsolódna, hogy miért is volt szükség a miniszterelnök váltásra. Liz Trussnak a gazdasági tervei között szerepelt az, hogy csökkentse az adókat, anélkül, hogy csökkentene a kormányzati kiadásokat. Ennek milyen rövid és hosszú távú gazdasági hatásai lettek volna, illetve milyen más elemei voltak a politikájának, ami a lemondatásához vezetett? Szóltam?
Hát szerintem érdemes onnan kezdeni, hogy ugye a Nagy-Britániában van két nagy párt hagyományosan, és mind a két nagy párt már jó ideje ilyen konfúz állapotban van, abból az értelemben, hogy nincs egy domináns nézetrendszere egyiknek sem, tehát mind a kettőben vetélkedés folyik a politikai, gazdasági irányvonal tekintetében. Ugye a munkáspártnál ez a Jeremy Corbyn féle radikálisabb baloldali, és hát az ilyen blairista utód, ebből sok fajta politikus van, akik ilyen centrista, kvázi liberális, ilyen álszociáldemokrata vonalat vinnének, ez jelenleg a Keith Starmer, és a konzervatív pártnál pedig ugye hát egyrészt megosztja őket ez a Brexit, nem Brexit kérdés, mondjuk azt a munkáspártot is, másrészt pedig megosztja őket, ami a kérdésben van, hogy adót csökkentve próbáljuk meg stimulálni a bajban lévő brit gazdaságot, vagy adót növelve, És hát ugye azért van egy másik oldal is a költségvetésnek, tehát hogy amikor a trasszék csökkenteni akarták az adókat, akkor ezzel párhuzamosan meg egyébként a növelni a kiadásokat. És született egy ilyen új vicces szó az angolban, ez a cake-ism, mert hogy ugye van az a brit mondás, hogy you can have your cake and eat it. Tehát, hogy egyszerre megeszed a sütidet, de meg is marad, és hogy ez, ugye ez tulajdonképpen az a megközelítés, amikor ugye hagyományosan vagy olyan pártok vannak, amik adót csökkentenének, de kiadásokat is csökkentenének, ez egy ilyen neoliberális dogma, vagy van a szociáldemokrata dogma, ami ugye Skandinávia például, azt mondom, vállalom, hogy magas adók vannak, de a magas adókból sokat ruházok be oktatás egészségügy. Most ugye ezek koherens kombinációk, de hogy az egy inkoherens kombináció, amikor mondjuk alacsony adókkal, de magas kiadásokkal akarok valamit kezdeni. Ugye Magyarországon ez volt mondjuk a Bokros Lajosnak a pártja, tehát hogyha valaki megnézi a Bokros még 18 fős pártjának a programját, akkor kb. Ezt találta benne, de hogy itt konkrétan a trasszféle vonal az ezt vállalta be, és akkor megszületett ez a kifejezés, hogy cake-ism, hogy ugye ezt nem lehet csinálni. Úgyhogy igazából szerintem erről szól a vita, hogy ott is ugye a ősi Sunak féle vonal, viszont pont az ellentétét, meg a Jeremy Hunt féle vonal, az pont az ellentétét képviseli, ők meg azt mondják, hogy magasabb adókkal kell a válságból kijönni. Úgyhogy szerintem mind a két pártban nagy harc folyik, nagy küzdelem.
Így van. Egyébként azért először ismerjük ezt, hogy mekkora teljesítmény volt ez, amit Liz Truss össze tudott hozni. Tehát az elmúlt 100 évben ő volt, aki a legrövidebb ideig volt miniszterelnök. A második helyezett az Bonar Lowe nevű miniszterelnök volt, aki egyébként betegség miatt mondott le 210 nap után körülbelül. Tehát ő azért még így is négyszer több ideig volt miniszterelnök, mint Liz Truss. Ugye mi az alapvető probléma most, és ugye miért van az, hogy ennyire nagy, ahogy ezt Pogi elmondta, ennyire nagy ellentétek vannak, és nem igazán van egy tiszta, egyértelmű politika, hanem egyszer lehet beszélni és megpróbálni azt, hogy adókat csökkentünk, és aztán röviden utána pedig az ellenkezőjét, a szöges ellenkezőjét, azt, hogy adókat emelünk. Ugye a gond az, hogy az angol gazdaság elég rosszul muzsikál az elmúlt években, sőt, hát igazából 2008 óta. Tehát nem tért magához 2008 óta az angol gazdaság. Ha megnézzük, hogy mikor, mennyit növekedett a GDP 2008 előtti 10 évben és 2008 után 10 évben, akkor egy 1% pont különbség van a kettő között. Tehát 2008 előtt 2,7% volt az éves átlagos GDP növekedésük, és 2008 után 1,7% volt. És a termelékenységüket pedig lenegyedelték, egész pontosan a termelékenység növekedési rátáját, azt pedig lenegyedelték, 2%-ot növekedett a termelékenysége az Egyesült Királyságnak 2008 előtti 10 évben, és utána pedig 0,5%-ot a G20-ból, tehát a 20 legnagyobb, legerősebb gazdasággal rendelkező országból, kettő volt, aki ezt alul tudta múlni, a görögök és az olaszok. Tehát egy nagyon-nagyon rossz gazdasági helyzet van már régóta náluk, ez teljesen független egyébként attól, hogy mik történtek itt a Covid, a Brexit, vagy akár a mostani háborús időszak. Egyébként részben ez volt az, ami a Brexitet egy kicsit katalizálta is, tehát ugye azt érezték, hogy leszakadnak. Csak még egy érdekes tény, hogy a kereseteknek a reál értéke, a vásárló értéke, az angol átlagos vásárló értéke az angol átlagos dolgozónak, az 2020-ban állt vissza arra a szintre, ami 2008-ban válság előtt volt. Tehát egy hatalmas nagy gödörbe estek ők bele, és hát igazából még most sem másztak ki, és hogyha a GDP-t nézzük, akkor a GDP most sincs, a G7 közül egyedül ország, ahol nincs a GDP a Covid előtti szint fölött, tehát továbbra is rosszabb a GDP, mint a Covid előtt volt, és hát ugye, hogy mennyire javítanak ezzel, vagy mennyire pozitív a helyzet, azt jól mutatja, hogy a legutolsó negyedéves GDP növekedés az negatív. Tehát ugye zsugorodott a gazdaság az utolsó negyedében, nem az, hogy konvergálnának, vagy behoznák a helyzetet, hanem romlik. Emellett viszont, tehát ez mondjuk egy egyértelmű helyzet lenne, azt mondjuk, hogy rossz a gazdaság, rossz a munkaerőpiaci helyzet, akkor toljuk, tényleg csökkentsük adókat, toljuk bele a pénzt. Ugye ezt a fajta támogató gazdaságpolitikát indokolná. De mi a másik fele a problémáiknak, ami ezt az egész helyzetet még nehezebbé teszi? az az, hogy az infláció viszont brutálisan magasnál. Tehát a G7 ország közül, a G7-es országok közül még a legrosszabb növekedéssel rendelkezik az Egyesült Királyság, addig a legmagasabb inflációs rátával rendelkezik, 11,1% volt a legfrissebb értékük. Franciaországnak kb. Fel akkor az inflációja, úgyhogy jobban növekszik a gazdaságok. Tehát van egy brutálisan magas inflációs rátájuk, most nyilván persze itt Magyarországról lehet, hogy a brutális szót azt mondjuk mi megmosolyogjuk, de azért az angolok nem. Tehát ők 30 éve nem láttak ekkora inflációt, mint amekkorát most látnak, és nem, hogy ekkora inflációt nem láttak, hanem ilyen gyorsan növekvő inflációt sem láttak. Tehát egyszerre van egy nagyon magas infláció náluk, és mellette pedig egyszerre van egy nagyon-nagyon rossz gazdasági, növekedési GDP szituáció, és erre a kettőre kell valahogy lépni. Az egyikre egyébként, ahogy beszéltünk, az egyértelmű válasz az lenne, hogy valóban próbálják ösztönözni a gazdaságot, adókat csökkenteni, kiadást növelni. Tehát ez a kékizm tökéletes lenne egyébként arra, hogy a gazdasági növekedést azt visszahozzuk. Na de hogyha magas az infláció, akkor az nem működik jól. Ugye, mert ez pont az inflációs rát, tehát még jobban el fogja tolni. Ugye azáltal, hogy segítjük kvázi a lakosságot, segítjük a vállalatokat, azáltal még többet fognak költeni, az infláció még magasabb lesz. És ugye, hát kvázi az én szememben egyébként a nagy kérdés az az volt most, hogy kinek játsszák a focit. Tehát ők a választóknak fociznak, vagy pedig valaki másnak kell, hogy focizzanak. És ugye Liz Truss a választóknak focizott. Tehát ő azt akarta, és egyébként csak még egy fun fact, Liz Truss népszerűsége alacsonyabb volt Angliában, mint ugyanúgy az angol választópolgárok között Vladimir Putyin népszerűsége. Tehát ugye nem igazán kedvelték őt, de ő a választóknak focizott, és nyilván ennek a pártra is megvolt a hatása, hogy ha akkor lettek volna választások, mikor éppen a mélyponton voltak, akkor ugye azt mondta, hogy két nagy párt van. Na most, hogyha akkor lettek volna választások, akkor a konzervatív párt az a negyedik párt lett volna, méret szerint. Sose láttak még ilyet az elmúlt nem tudom hány évben. Tehát gyakorlatilag ugye valamit kellett tenni, és ő elkezdett focizni a választóknak, azt mondta, hogy jó, adunk nektek pénzt, csökkentjük az adókat, segítünk nektek, meg segítünk a vállalatoknak, nem érdekel minket az infláció. Na de a másik közönség, akit ő nem vett figyelembe, ugye a piac, a pénzügyi piacok meg azt mondták, hogy bocs, minket ez azért nem nyugtat meg, és ugye az a baj, hogy még választások 4-5 évente vannak, addig a pénzügyi piac az egy másodperc alatt reagál, és a pénzügyi piac reagált, és hát ugye annyira hektikusan, annyira keményen reagált erre, hogy nem lehetett mit tenni. Ugye alapvetően az volt a kérdés, milyen hatása lett volna annak, hogyha megmarad ez a politika, ez a kékizm, milyen hatása lett volna annak a gazdaságra. Nyilván egyébként, ez, ahogy beszéltünk, még feljebb tolta volna az inflációt, de a gazdaságot segítette volna, tehát lett volna egy pozitív gazdasági hatása a bérekre, a foglalkoztatásra, tehát ez a GDP-re, ez a pozitív hatás ez meg lett volna, viszont az inflációt az még feljebb tolta volna, és ugye emiatt a magasabb infláció, meg hát ugye a magasabb kockázat miatt, mert ugye azért azt tegyük hozzá, hogy ugye 2000, tehát a mostani a költségvetési ciklusban is, még a Kvartegnek, a pénzügyminiszternek a költségvetése előtt azt gondolta a piac, hogy 400-ak lesz a hiány az Egyesült Királyságban, ami egyébként nem egy alacsony szám, de mondjuk oké. De amint ő bejelentett, 8%-os hiányt látott vagy tervezett a piac. Tehát egy brutális hiányt hozott volna össze. Egy eleve egyébként növekvő adósságállomány mellett, ugye a piac nyilván azt gondolta, hogy ez nem fenntartható így. Tehát volt egy bizalmatlanság, volt egy kockázati felárnövekedés, az infláció is nőtt, a kockázati felár is nőtt, ha már befektetők akartok lenni, akkor nyilván ez két fontos faktor, amiről mindenképp kell beszélnünk, ami azt jelentette, hogy az elvárt hozamok azok megugrottak. Tehát megnézzük azt, hogy nézett ki a 10 éves államkötvénynek a hozama, az angol 10 éves államkötvény hozama, akkor Liz Truss az 3 hét alatt föltornázta 3%-ról 4,5%-ra a 10 éves államkötvény hozamot, ami azt jelentette, hogy valaki 10 éves államkötvényt tartott Angliában, akkor a duration miatt, az átlagidő miatt körülbelül a 15%-et elbukta a pénzének. Tehát azért ez egy nagyon komoly jelzés volt a piacoknak a részéről, és hát nyilván, hogyha megmaradt volna ez a politika, hogyha megtartják ezt az irányt, akkor arra számítottunk volna, hogy a gazdasági pozitívumok mellett, és hát nyilván a párt népszerűségére valószínűleg egyébként pozitívan hatott volna ez a kékizm, és jobban szerették volna a választópolgárok, mint amit majd most fognak kapni helyette, hogy elveszik a tortáikat, és még meg is eszik, vagy hát majd beszélünk erről pontosan mi lesz, de ugye most egy kicsit az ellenkező folyamatokat látjuk, bár azt gondolom egyébként, hogy tényleg piaci logika szerint ez a helyes, tehát attól függetlenül, hogy most egy kicsit poénkodtam rajta a mostani út a helyes. De lényeg az, hogy valószínűleg kicsit nagyobb lett volna a népszerűsége, a konzervatív pártnak kicsit jobb lett volna, a fogyasztói bizalmi indexnek az értéke. És csak egy utolsó gond, és aztán mentünk a következő kérdésre, hogy a fogyasztói bizalmi index jelen pillanatban a legutolsó mérések szerint, tehát hogy mennyire bízik az átlag fogyasztó abban, hogy az ő sorsa, az ő élete jobb lesz majd rövid távon, mint, vagy rosszabb lesz, ugye erről szól a fogyasztói bizalmi index. Amióta mérik ezt az indexet, azóta most van a harmadik legrosszabb érték, tehát most van a harmadik legalacsonyabb érték ennek a fogyasztói bizalmi indexnek, iszonyatos pessimizmus mutat, úgy, hogy az első meg a második helyzet az az ezelőtti meg az az előtti hónap. Tehát az elmúlt három hónapban a három legrosszabb értéke a fogyasztói bizalmi indexnek, ugye a vállalati bizalmi indexek ugyanúgy nagyon alacsonyak, azok nem rekord alacsonyak, de azok is nagyon alacsonyak, tehát egy roppant rossz gazdasági helyzetben a fogyasztóknak kedvező, vagy a lakosságnak kedvező politikát, azt a piac az megvétózta egy nap alatt, és hát gyakorlatilag ezeket váltani.
Szóval egy kicsit problematizálni ezt a dolgot, mert ugye az is nagyon hasznos, hogy egy kicsit ilyen storytellingben vagyunk, hogy mi történt az elmúlt időszakban, de azért ez egy közgazdaságtudományi egyetem talán érdemes egy kis elméletet mögé rakni, hogy mi a, ezeknek a elméleti háttere, és amikor ugye a Géza többször elmondja, hogy ha adót csökkentünk, az dinamizálja a gazdaságot, azért azt szeretném ezt problematizálni, hogy ez egyfajta nézet. Tehát ez a nézet, ez a neoklasszikus főáramnak a nézete, ez ettől markánsan előtt a keynesiánus nézet. Tehát a keynesiánus nézet az azt mondja, hogy ez a 29-es világválság kapcsán vette ezt észre Keynes, hogy 29-ben az történt, hogy éveken keresztül nem regenerálódott a gazdaság, és akkor próbálta megfejteni, hogy miért, és akkor ő ugye a várakozásoknak a tényezőjét hozta be ebbe a képbe, és azt mondta, hogy ha a vállalkozók várakozásai negatívak, akkor nem fognak beruházni, és akkor sem fognak beruházni, hogyha egyébként adót csökkentenek. Tehát az adócsökkentő sztori, ez ugye azon a logikán alapul, hogy én csökkentem az állami elvonásokat, ezt szokták úgy megfogalmazni, hogy az emberektől hagyom a pénzt, vagy a vállalkozásoknál hagyom a pénzt, akik azt majd beruházzák. Csak itt ugye hiányzik egy bizonyos pont Keynes szerint, az, hogy a vállalkozó feltétlenül beruházza-e, vagy megtakarítja, és ez a döntés, hogy beruházza, vagy megtakarítja, ez attól függ, hogy milyen az ő várakozása a gazdasággal kapcsolatban. Hogyha azt várja, hogy egyébként nem fogja tudni eladni a termékeit, akkor nem most fog venni tőkejavakat, akkor nem most fog fölvenni újabb munkásokat. Tehát egy keynesiánus közgazdász számára nem evidens az, sőt, nagyon valószínűtlen, hogy pusztán azért, mert adót csökkentünk, ebből meg fog indulni a gazdaság, ha egyébként a várakozások negatívak, és ugye azon fejezted be, hogy a várakozások rendkívül negatívak, tehát egy ilyen környezetben egy adót csökkentésnek egyáltalán nem biztos, sőt valószínű, hogy nem lenne dinamizáló hatása, ez kellenének a pozitív várakozások, és akkor ugye ez van szembeállítva az állam szerepével, tehát az a Keynes-i alternatíva az az, hogy igenis vállalom, hogy magasabb adókkal, de elveszek olyan tőkét, ami tulajdonképpen passzív pénz és nem tőke, tehát mondjuk megtakarításokat dinamizálok és rakom be a gazdaságba, mert az állam viszont el tudja költeni. Tehát az államnak az az előnye a magángazdasággal szemben, hogyha az állam mondjuk vesz egy hidat, akkor az ott el van költve. Tehát az effektíve keresletként jelenik meg, és a multiplikátor hatáson keresztül dinamizálni tudja a gazdaságot. Ott nem kell megvárni, hogy a vállalkozó vagy beruház, vagy nem ruház, mert az állam azt mondja, hogy beruház. Ez az egyik, amit szerettem volna ide még bedobni. A másik meg, amikor ugye azt mondod, hogy tulajdonképpen kétfelé játszik egy politikus, négy évente játszik a választók felé, ugye ez most egy Egyesült Királyságban komikusan lerövidült, de választások nem voltak, tehát végül is nem, mert ugye választások nélkül, ugye szokták mondani vicceskedve, hogy ilyen idős fehér férfiak időnként összegyűlnek egy szobába, és ők választják meg az újabb és újabb és újabb miniszterelnököt, mert választás nincsen, de hogy egy normális rendszerben mondjuk négy évente vannak választások, akkor a választók felé kell figyelni. De van egy Wolfgang Streeck nevű német gazdaságszociológus, aki azt mondta, hogy kialakult az utóbbi évtizedekben egy olyan rendszer, a két választás között a politikusnak alapvetően a piacok felé kell udvarolnia, hogy sokkal több időt tölt a piacok felé, a második second constituency, ezt nem tudom, hogy lehet magyarra fordítani, második választói közeg, de ez nem igazán jó, felé kell udvarolnia, és hogy az Egyesült Államokban konkrétan vannak például ilyen ilyen mérések, hogy egy kongresszusi képviselő vagy egy szenátor mennyi időt tölt, ugye a mandátumának, az időszakának mekkora részét tölti mondjuk azzal, hogy fundraise-el a piacok felé, tehát irtózatosan meg szoktak hízni ezek a politikusok, mert naponta háromszor ebédelnek és ötször vacsoráznak, mert mindenfajta ilyen fundraising rendezvényekre járnak, és folyamatosan azt kell nézni, hogy a különböző befektetői körök hogyan ítélik meg az ő tevékenységüket. Két választás között sokkal fontosabb a politikusnak ez, mint egyébként az, hogy mit gondolnak a választók, és akkor van egy ilyen politológiai megfigyelés, hogy a választó tipikusan az utolsó másfél évre emlékszik, tehát másfél évvel a választások előtt el kell kezdeni észrevenni a választót is, addig meg alapvetően a piacra kell figyelni. Talán még a másik ilyen bombó, amit ide érdemes bedobni, amikor a Bill Clintont megkérdezték, hogy ha majd reinkarnálódik, akkor ki szeretne lenni, gondolván, hogy ugye az amerikai elnöknél fontosabb pozíció nincsen, és akkor ugye azt mondta Bill Clinton, hogy hát ő a tőkepiacok, a kötvénypiacként szeretne reinkarnálódni, mert ő szerint egy valami van, ami még az amerikai elnöknél is nagyobb döntési hatással van a fejleményekre, és ez az amerikai kötvénypiac. Az államkötvényeken keresztül.
Két gyors visszatváz, de egyébként szerintem arról beszélünk. Tehát alapvetően ugye, hogy te is mondtad, ez a kék, ez arról szólt, hogy ez a neoklasszikus, meg kényszert akartam egyszerre tolni. Tehát itt minden, ahogy a csövön kifér, kevesebb adó, de többet költünk, tehát itt csökkentették, növelték volna a rezsitámogatást, csökkentették volna, hogy az ingatlan értékesítésnél fizetendő díjakat, tényleges adócsökkentés is ott volt, tehát személyérdelmi csökkentés is ott volt a programban, tehát ugye azért, és ilyen szempontból ugye a vállalatokat mondtad, nyilván az a logika az teljesen korrekt, ugye, ahogy te mondtad, de azért, hogyha a fogyasztónál hagysz pénzt, az a pénz egy nagy esélye vissza fog menni a gazdaságba, az a fogyasztók azok sokkal inkább...
Attól függ, hogy melyik fogyasztónál, vagy a Lisztrasz esetében pont az volt a probléma, hogy a gazdagoknak akart adókedvezményt adni, és a gazdagok egyébként sokkal kisebb eséllyel költik el. Ugye itt volt az a, még elfelejtem a nevét, ez az amerikai milliárdos, aki mindig beszokta dobni, hogy hát nekem két lábam van, két lábra egy nadrágot tudok fölvenni, ha minden nap új nadrágot viselek, az akkor is nagyon limitált, nem tudok végtelen számú nadrágot venni.
Most, hogy nem mi ketten vitatkozunk, mert ugye tehát ebben egyébként a munkáspártnak az elnök helyettese is ugye kritizálta Trussékat, tehát mondta, hogy ez a trickle-down economy, ez nem működik szerinte. Én csak annyit mondok, én csak értelmezem, hogy ő mit gondol.
Mondjuk el szerintem, hogy mi ez a trickle-down.
Trickle-down, ez azt jelenti, hogy valóban hogy a gazdagoknál adjunk több pénzt, és aztán egyszer majd az jó lesz mindenkinek, mert egyszer azért mégiscsak...
Majd lecsorog.
Lecsorog a gazdaságba, egyszer majd mégiscsak elköltik valahogy. Egyébként ugye, tehát igen, ami kiverte soknál biztosíték, az valóban az volt, hogy legmagasabb adókulcsot le akarta vinni 5% ponttal, de egyébként a legalacsonyabbat is csökkentették volna egyel, tehát azért ez tényleg kicsit egy furcsa dolog volt, de lényeg az, hogy azért mindenkinek hagytak volna valamennyi pénz, adócsökkentésekkel, ezeknek a díjatnak a csökkenésével, támogatások növelésével. Tehát mondom, ez a kék üzemről beszéltem én is, amit te mondtál, tehát itt tolták volna, hogy a csövön kifér, és hát igen, valóban, ugye elméletileg a választók azok 4 évente, vagy 4 vagy 5 évente, mert Angliában össze-vissza mennek ezek a választások érdekesek, na de annyira rosszul álltak, ugye, ahogy mondtam, annyira rosszul álltak, hogy sajnos most el kellett nekik gondolkozni azon, hogy valamit, vagy csinálnak valamit, vagy kész, leradíztak a pártot a palettáról, és hát szerintem ez egy utolsó ilyen kétségbe esett próbálkozás volt, hogy életbe tartsák a konzervatív pártot, és valószínűleg ez nem sikerült.
És már említettétek, hogy ugye Rishi Sunak ezzel ellentétes politikát folytat, tehát növelni az adókat és csökkenteni a kormányzati kiadásokat. És most befektetői szemmel vizsgálva, akkor ebben végül is bízhatunk, hogy bízhatnak a befektetők, hogy visszaszorítja a válságot és az inflációt?
Miért befektetői szemmel nézzük egyébként? Tehát, hogy engem már nagyon érdekel a kérdésben levő alapfeltételezés, hogy ezt nekünk befektetői szemmel. Miért nem mondjuk a brit választó szemszögéből teszünk fel ezt a kérdést?
Nézhetjük onnan is, csak a diákszervezet célja főleg az, hogy a befektetői szempontokat vizsgáljuk, ezért gondoltuk, hogy erről beszéljünk, de beszélhetünk a másikról is.
Mert hogyha visszajön a brit gazdaság, akkor ez ugye alapvetően kicsit tágabb közegnek jó, mint hogy csak a befektetőknek feltétlenül.
Hát szerintem ezt az előző körben végigjártuk. Tehát tényleg attól függ a dolog, szerintem legalábbis, hogy a várakozások hogyan működnek. Tehát az, hogy lehet-e adócsökkentéssel dinamizálni egy gazdaságot, vagy állami befektetések kellenek hozzá, az szerintem egy mély és hosszú gazdaság filozófiai vita. Nyilvánvalóan, ugye most azért már elég ismerjük egymást, itt tulajdonképpen a két álláspont ül és vitázik egymással, és valószínűleg erre azt fogjuk mondani, ami a meggyőződésünk, mind a kettő egy lehetséges út. Én nekem erősen az érzésem, hogy egy olyan gazdaságban, ahol nagyon negatívak a várakozások, ott egy adócsökkentős út nem annyira jó, mint egy olyan út, ahol az állam dinamizál, és azért itt rettentő sok mindent lehet dinamizálni, tehát nincs olyan gazdaság, ahol ne lehetne értelmes állami beruházásokat eszközölni, és hát a brit azért elég rossz állapotban van ahhoz, hogy bőven lehetne értelmes állami beruházási lehetőség.
Szerintem nagyon jó volt a kérdés, és nagyon jó volt Pogi viszont kérdése, és valóban itt ez egy fontos dolog, hogy ez milyen hatással fog majd a befektetők számára járni, és milyen hatással fog az átlag angol számára járni, és szerintem egészen más hatásokkal fog járni az egyik és a másik esetében. Az átlag angolnak negatív hatásai lesznek, tehát nyilván az átlag angolnak jobb lett volna, hogyha most pénzt kap, kisebb az adókulcsa, rövid távon legalábbis mindenképpen.
A leggazdagabb angoloknak.
Hát oké, oké.
Most okay, mondtad az előbb, hogy az lentiek.
Csökkentették, mondom mindenkinek, csökkentették valamennyire.
1%-kal az PR.
Jó, hát most hogy mondjam, tehát a Bogival ebben, ezzel mindig vitatkozni szoktunk, de lényeg az, hogy valóban, tehát ebben mondjuk egyetértek veled, hogy egy kicsit furcsa volt ez a fajta, és egyébként meg is jelent erről egy elemzés, hogy a legfelső 5%-nak a nettó jövedelme 2%-kal nőtt volna az adócsomag következtében, ugye a klasszik adócsomag következtében, és mindenki más megbukott volna az egészen. Úgyis, hogy egyébként kisebb az adója, de egyébként egyéb költségek miatt megbukott volna rajta. Tehát van ebben igazság, de ettől függetlenül mondjuk, hogyha azt nézzük, hogy a szándék szinten, hogyha mondjuk adókat csökkentesz, nem így, nem máshogy, okosabban, igazságosabban, hogyha a támogatásokat növelsz, az alapvetően nyilván az átlag angolnak egy jobb forgatókönyv, és mondom, most nem a Truss-féle kéküzöműről beszélek, hanem mondjuk egy normális megvalósításának ennek a gazdaságot támogató expanzív gazdaságpolitikának. Annak valószínűleg körültek volna, a piacok azok egyértelműen megmondták, hogy nekik ez nem tetszik. Most ugye ennek az ellenkezőjét látjuk, és hát nyilván ugye a hatás az ellenkező. Az angol, átlag angolnak rövid távon ez nem lesz egy jó hír. A piac az meg ezt optimistán fogadta, tehát ugye, amit láttunk, hogy akár a tőzsde hogy reagált, az értékpapírpiacok, tehát a kötvényeknek a hozamai, hogy felmentek és az áruk azok meg lecsökkent, a fontnak az ára, az 7%-ot esett egy kicsivel több, mint egy hét alatt. Tehát ugye minden pénzügyi piac megmondta azt, hogy nekem ez nem tetszik, amit Truss szeretett volna csinálni, most meg a pénzügyi piacok azt mondják, hogy gyerünk, csináljad. Egyébként a Rishi Sunakról ezt érdemes tudni, hogy bár az önéletrajzából ő kifelejtette, hogy 2001 és 2004 között ő a Goldman Sachsnál dolgozott, meg egyébként is dolgozott ő a befektetési szakmában, és csak egy fun fact, hogy becslések szerint a vagyona az dupla annyi, mint Károly királynak a vagyona, tehát ez egy érdekes felállás.
Valaha volt leggazdagabb brit miniszterelnök.
Így van, igen. Tehát ez nagyon érdekes szerintem. Én még emlékszem arra a beszélgetésre, a Bánfi Tamásra, aki akkor a főnököm volt, hogy volt egy ilyen év, amikor Harry Potteres, aki írt a Harry Potter könyveket?
Rowlingnak
több volt a jövedelme valamelyik évben, mint a királynőnek, és ezt mondtam neki, és mondta, hogy hülyeség, aztán rájött, hogy úgy hallotta, vagy félre hallotta, hogy azt mondom neki, hogy a vagyona több, mondta, hogy na persze, az nyilván nem több, de hogy azért szerintem ez egy elég érdekes helyzet, amiben vagyunk, tehát ő egy nagyon komoly pénzügyi karrierre rendelkezik egyébként.
Meg hát a feleségének a családjának van igazán.
A feleségének családja az a leggazdagabb indiai ember, a feleségének az édesapja, és mellette egyébként ugye pénzügyminiszter is volt. Tehát ő ezt a pénzügyi világot, ezt a pénzügyi piacot, ezt nagyon jól ismeri, hogy a Liz Truss ebben szemben meg olyan családból jön, aki a saját bevallása szerint még a Labour Partytól is messze balra volt, tehát ő egy ilyen nagyon-nagyon baloldali gyökerekkel rendelkezik, tehát ez is, bár ehhez képest azt,
hogy... ehhez képest gyakorlatilag Margaret Thatcherhez akarta visszavezetni a konzervatív
partit. Egyrészt, másrészt meg gazdagoknak levitt az adóját, tehát furcsa ez a sztori, mondjuk ő aztán egyébként a liberál demokrata ott is volt, egyébként onnan ment, tehát a konzervatív párthoz, de lényeg az, hogy igen, tehát Sunak egy igazi klasszikus, a pénzpiacokat jól ismerő, minden oldalról jól ismerő politikus. Tehát azt gondolom, hogy ilyen szempontból a pénzügyi piacokat, ha nézzük, hogy befektetőként nézzük ezt a helyzetet, akkor az egész valószínű, hogy ő a befektetők számára kedvező, vagy a befektetői világot jobban értő, és akkor arra jobban reagáló döntéseket fog majd hozni, és azért mondom, a piacok ezt gyakorlatilag vissza is igazolták. Alapvetően egyébként, hogyha az a kérdés, hogy ez hogyan fog az angol gazdasági problémákra reagálni, ez, amit ő most csinál, mert ugye alapvetően ugye mit láttunk, egyszer van nagyon magas infláció és nagyon rossz gazdasági növekedés, a kettőt kéne egyszer megoldani, egyébként a tankönyvek is azt mondják, hogy ilyen helyzetben foglalkozunk az inflációval. Az infláció az, amit meg kell oldanunk.
A neoklasszikus tankönyvek,
meg általában, hogy ez, amit csinálunk. Tehát Törökország nem neoklasszikus, mert ő nem az inflációval törődik, de...
Jó, Törökország az egy bolondok háza jelenleg, de azért ha elméleti vitákat folytatunk, akkor az a neoklasszikus közgazdaságtól,
ez így van, de azért azok mellett az inflációs szintek mellett ez egy kevés olyan gyakorlati gazdaságpolitikus van, nem az inflációval kezdne foglalkozni, mint ami náluk is van. Tehát azért mostani helyzetben az infláció az, amit először meg kell fogni. Legalábbis én ezt képviselem, és akkor Pogi majd elmondja, hogyha ő más gondol. És erre ez egy jó reakció bizonyos szempontból, hogy az inflációt próbálja inkább csökkenteni. A gond az, hogy hát az infláció azért nagyrészt nem UK, nem Egyesült Királyság specifikus okok miatt van. Tehát rengeteg olyan oka van, amiről abszolút nem tehetnek ők. Ettől függetlenül azt mondom, hogy egyébként a kamatemelés, amiket csinálnak, bár azért ez is milyen kamatemelés, tehát 11% az infláció, és most ilyen pillanat a piacok azt várják, hogy majd valahol 5% környékén fog csúcsra érni a jegybanki alapkamat. Tehát azért 11%-os infláció, meg 5%-os jegybanki alapkamat, az mínusz 6%-os reálkamat, tehát ugye a befektetők azok 6%-ot buknak.
De ez nagyon fontos, amit mondasz, mert ez egy óriási vita jelenleg, hogy ha ugye az infláció oka az kínálati oldali, már pedig nekem legalábbis meggyőződésem, hogy kínálati oldali, tehát ugye egy energiaársok van, az elektronikus csippeknek a szűkössége miatt van egy sok, élelmiszerársok van, szállítmányozási sok van, tehát ezek kínálati oldali szűk keresztmetszetekből adódnak, lehet-e erre hatni kamatemeléssel? Ugye a kamatemelésnek az lenne a logikája, hogy visszaszorítja a keresletet, tehát azt lehet mondani, hogy akkor addig szorítom vissza a keresletet, amíg visszaalkalmazkodik a gazdasága a kínálati szűk keresztmetszetek szintjére, de hát ezzel egy recessziót idézek elő. Tehát ezzel gyakorlatilag is, ugye nekem az a megdöbbentő a mostani vitákban, hogy most először mondta ki nyíltan ez a piacpárti oldal, hogy recessziót akarunk csinálni. Tehát ugye ez régen úgy volt, hogy csinálták ugyanezt, csak utólag azt mondták, hogy jaj, hát milyen szomorú, nem szándékolt következmény, hogy recesszió lett az ilyesmiből, jaj Istenem, de kár. Most meg kifejezetten az van, hogy az néha konkrétan a megfogalmazás, hogy recessziót kell csinálni ahhoz, hogy az inflációt kivigyük a rendszerből, miközben egyébként marhára nem kell recessziót csinálni, tehát azért lássuk meg az alternatívát. Az alternatíva az, hogy kezelem a kínálati oldali problémákat. Tehát megpróbálom bővíteni azokat a kínálati oldali tényezőket, ahol szűk keresztmetszet van. És az egy expanzió, az nem idéz elő recessziót, nem is szólva arról, hogy közben ugye zöld átmenetet kéne csináljunk, tehát klímaválság kellős közepén vagyunk. Mondok egy példát, tehát hogyha mondjuk nem az a válaszunk az energia árak felrobbanására, hogy mondjuk egyfajta gázról átállunk egy másik fajta gázra, és közben felemeljük a kamatokat és előállítunk egy recessziót, hanem az a válaszunk, hogy akkor masszívan beruházunk mondjuk a dekarbonizációba, akkor nem állítunk elő recessziót, mert ugye munkahelyeket teremtünk azzal, hogy a zöld átállást csináljuk, épületszigetelés, hőszivattyúk, alternatív energiaforrások, közben jót teszünk a klímának, jót teszünk a gazdaságnak, nem állítunk elő recessziót, és az inflációt is le tudjuk hozni azáltal, hogy az energiakínálatot bővítjük. Tehát van alternatívája annak, hogy az egekbe fölviszem a kamatlábat, és teljesen tudatosan csinálok egy recessziót az infláció mellé, majd utána elkezdem azt pompogni, hogy most, ja Istenem, stagfláció van, megismétlődnek a 70-es évek, mert most konkrétan ezt csináljuk szerintem.
Most ehhez azt egy jó lehetőséget, hogy végre egyetértsük valamit, mert kb. Ide akartam én is kiukadni, de akkor még azért két mondat hozzáteszek. Az egyik az az, hogy igen, tehát én is azt gondolom, hogy most jelen pillanatban rengeteg olyan tényezőt, ami inflációt okoz, és hát valóban ugye a kínálati tényezőkről beszélek én is, azt nyilván nem fog direkt módon megoldani a magasabb kamatláb, viszont azért van valami kereslet oka is azért. Az Angliában is volt egy elég komoly pénzmennyiség növelés, a Bank of England is pörgette rendesen a pénznyomdát, tehát az, hogy ezt a fölösleges pénzt ezt kiszívjuk gazdaságból, ebben van egyébként ráció. A másik, ami miatt szerintem egyébként kénytelen a kamat emelni, és azért mondom azt, hogy mínusz 6% a reál kamat, lehet, ide akartam én is kiukadni, azért az nem azt mutatja, hogy ők célt akarják gyilkolni a gazdaságot, és azt gondolják, hogy most itt a kamatemelésekkel kell megoldani ezt az inflációs helyzetet, mert akkor nem mínusz 6% lenne a reál kamat, hanem plusz 10. És akkor a 11%-os infláció, mert lenne egy 25%-os kamatláb, akkor éreznék azt, hogy tényleg komolyan azt gondolják azt, hogy most a kamattal kell itt nekünk valamit tenni a magas infláció ellen. Nem, emelgetik, de alapvetően ugye mondom, a reál kamatláb az brutálisan alacsony. Viszont a másik fel az az, hogy adnak egy jelzést a piacnak, hogy oké, figyelem, nézem azt, hogy az infláció mi történik, és lépni fogok, ha lépni kell. És nyilván ez... Mondom, ebbe egyetértünk, hogy nem az a helyzet, ahol ezt monetáris politikával kell feltétlenül vagy kizárólagosan megoldani, de az egy, hogy van egy jelzés, hogy itt, és ez főleg a másodkörös hatások miatt fontos egyébként, hogy ne induljon be egy inflációs spirál, ne induljon be egy inflációs várakozás, leültjük a várakozásokat, azt mondjuk, hogy oké, itt vagyok, figyelek, csinálok valamit, emelgetem a kamatlábat, és nem kell izgulni, én ezt meg fogom oldani. Még akkor is, hogy nem ez a helyes módja annak, hogy megoldjam, de mégiscsak csináltam valamit, amivel ezt a problémát legalábbis a látszat szintjén kezelem.
Muszáj reagálni erre a monetáris expanziós részre, mert hogy az, hogy itt a jegybankok pénzmennyiség bővítésével létrehozták volna az inflációt, az egy mítosz. Ez egy mítosz, javaslom megnézni az adatokat. Most nem tudok itt vetíteni, meg ugye, hogyha felvesszük a hangot, akkor pláne nem tudok, de egyrészt a válságegészségügyi infláció című új könyvemben ott van a grafikon, másrészt pedig most jött ki Stiglitz és társa legfrissebb elemzése ugyanerről a kérdésről. Az történik gyakorlatilag, hogy a brit adatokat így fejből nem tudom, de ők amerikai adatokat néznek, és az történik, hogy a hosszú távú trendvonalra áll vissza a kereslet. Tehát önmagában az, hogy a jegybank bővít pénzmennyiséget, az még nem feltétlenül infláció gerjesztő, akkor lenne, hogyha valami extra keresletet hozott volna létre, de az látszik, hogy 2022 végéig bezárólag gyakorlatilag a 2010 óta tartó hosszú távú trendvonalra tudták visszapumpálni a keresletet a pénzmennyiség bővítésével. Sehol ebben extra kereslet nem volt, és hogyha megnézzük ezt a kis beleharapást, amit a Covid okoz, akkor gyakorlatilag még kiesett is egy keresletnek egy része. Tehát sehol végig 2020 közepéig nem volt Egyesült Államokban legalábbis extra kereslet. Nyilván érdemes lenne megnézni külön a brit adatokat is, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon elterjedt és nagyon káros mítosz, hogy itt a jegybankok pénzmennyiség bővítésével inflációt gerjesztettek volna. Nem, a pénzmennyiség bővítése 2020 márciusában történik, nagyon radikálisan, mind a két oldalán a tónak, ahogy ezt mondani szokták, és igazából az infláció az meg 2021 vége felé jelentkezik, tehát jóval később. és egészen más okokból, ez egy kínálati oldali infláció, nincs köze a pénzmennyiségből.
Hát akkor nézzük meg az angol számokat, és ilyenkor örülök, hogy ez egyén nagyobb, tehát nagy gépet hoztam, ezzel jobban fogjátok látni, mint Poginak a kis telefonján, de itt van Pogi, nézd meg, itt van egy hosszú trend, és akkor azt mondja, ebben visszatértünk.
Ez micsoda?
Ez remegy. Ez a
UK. Ez a pénzmennyiség bővítése, de nem a pénzmennyiség bővítését kell
nézni. Hát erről beszéltem. Nem, bocsánat, nem, nem. Most pénzmennyiség. Meg. Jó, oké, te elmondtam, most elmondom én is, akkor én erről beszéltem. Tehát ugye, hogy néz ki az M1, hogy néz ki a gazdaságban lévő pénzmennyisége, ami egyébként inflációt okoz. De ugye ez, ami nem, inflációt
de okoz. Most mondtam Géza, bocs, hogy nem. Tehát önmagában az, hogy a pénzmennyiséget bővítem, az még nem bőveli a keresletet. A keresletet kell nézni. Tehát ugye pont ezt mondtam, hogy az Európai Központi Bank is és a Fed is 2020 márciusában bővítette a pénzmennyiséget, de nem lett belőle extra kereslet. Tehát azt tudja hajtani az inflációt, ha extra kereslet van. Én is ugyanezt mutatnám neked, pénzmennyiségben ugyanezt mutatnám neked, hogy masszívan emelkedett Európában és Amerikában is a pénzmennyiség. De ez önmagában nem hajtja az inflációt, csak ha effektív kereslet lesz belőle.
Hát, hogy a pénzforgás sebesség az nem csökken le, és miért csökkent volna le, akkor ebből kereslet lesz egyébként. De mondom, tehát akkor ezt nem tudom, ezt mondja Zimbabwe-nek, vagy hagyj fejezze be, így mondom legalább, tehát akkor ezt mondja el Zimbabwe-nek, vagy mondja el mondjuk a németeknek az első világháború után, vagy ugye a magyaroknak a második után, hogy akkor nyomtassatok nyugodtan a pénzt, lehet, hogy nem lesz belőle kereslet, akkor tök jó. Ugye mit látunk Angliában? Valóban az történt, hogy fölment a pénzmennyiség. Tehát ennyi volt az állítás, hogy a pénzmennyiség,
de bocsánat, ez megint majdnem ez az ilyen ad-hitlerium érvelés, tehát hogy kicsúsztunk rögtön a szélre. Nem, attól, mert én azt mondom, hogy valamennyivel növelni kell a pénzmennyiségét, mit csináltunk? Miért nem lett belőle infláció? Azért, mert 42 millió ember Amerikában elvesztette az állását, és ezzel a megnövelt pénzmennyiséggel csak visszapumpáltuk a keresletet a trendvonalra. Ez nem ugyanaz, mint amikor egy őrült afrikai diktátor egy kalasnyikóval ráparancsol a jegybank elnökére, hogy nyomtassatok agyatlanul pénzt, mint hogyha nem lenne holnap. Tehát az a típusú érvelés, ez egy tipikus érvelési hiba, hogy én mondom azt, hogy mit tudom én, rakjunk bele egy csipet piros aranyat a gulyáslevesbe, te meg azt mondod, hogy én azt állítottam, hogy a teljes erős pistát öntsük bele azonnal a levesbe. Nyilván nem ezt mondtam, hanem azt mondtam, hogy adekvát pénzmennyiség bővítés, és ennek a keresletben kell látszani.
Jó, oké, akkor én csak egy dolgot ajánlok mindenkinek, nézze meg azt, hogy mi történt bármikor, bármelyik országban, amikor megnőtt a pénzkereslet, és ráadásul ugye itt nem arról van szó, hogy egy-két évig növekedett a pénz. Nézzétek
meg. Ezt mutogatom, jó, Géza, okay. Ezt mutogatom.
Én is ezt mutogatom.
A kisebb monitorommal, de mutogatom.
Okay, én meg mutogatom a nagyobb monitorommal, de lényeg az, hogy nézzétek meg, mi történt akkor, mikor ennyire megdobták a pénzmennyiséget, és hogyha számokat is mondjak nektek, tehát a 2020-as pénzmennyiséget most így fejbe kiszámolom nektek, kb. 30%-kal megdobták.
Masszívan, így van.
30%-kal megdobták, és az M1. Igen. Ugye? Mert mi volt 2008-9-ben, akkor az M0 tolták meg a jegybankok, ugye azt a pénzmennyiséget, ami nem ment ki a gazdaságba, csak a jegybankok kitolták ugye a bankrendszeren belülre, hogy mindenki rendben legyen likviditás szempontjából, az nem okozott inflációt, mert nem került ki, abból nem lett kereslet, ahogy te mondod egyébként. Fontos a kereslet, na de most az M1-ről beszélünk. Arra a pénz, ami kim van ténylegesen az embereknél, amit nyilván, és főleg, hogyha egyébként, és ezt ne felejtsük, egy dinamikus gazdaság, tehát ha azt látod, hogy ott van nálad a zsebedben a pénz, és azt látod, hogy mennek fel az árak, mit fogsz csinálni? El fogod költeni, mert egyébként mit jelent az infláció, hogy a zsebedben lévő pénzek az értéke, az folyamatosan csökken.
A neoklasszikus elméletnek az szerint az elmélet szerint.
Jó, akkor a nagymám neoklasszikus elméletnek a híve, a nagymám egyébként ugyanezt csinálta, és minden ember ugyanezt csinálja. Mikor látod, hogy infláció van és pénzed van, akkor elköltöd, meg ne, ez a forró
krumpli. De Géza, persze, de hogyha mondjuk elveszítetted az állásodat, tehát Covid van, elveszítetted az állásodat, egyébként nem tudnál költeni. Uh-huh. Magyarul kiesett egy nagy adag kereslet, ezt azzal a stimulus csekkel, amit kapsz, azzal ugyanazt a keresletet pótlod vissza. De persze elköltheted, csak egyébként meg nem költenéd el. Tehát ezzel érkezünk oda-vissza, ahol előtte voltunk.
Abban igazad vagy, aki elvesztett az állását, nem az fog költekezni, de nem is annál lesz ez a pénz? Tehát nem annál lesz a többletpénz, akinek már jövedelme sincsen.
Az az állításom, meg a Stiglitzek állítása, az látszik az adatokból, hogy összesen ugyanoda tudtunk. Tehát agregátban a teljes amerikai nemzetgazdaság, ugye most Nagy-Britániáról kéne vitázni, és nincsenek itt a
brit adatok. Hát én azt mutattam.
Nincsenek nálunk a brit keresleti adatok. Az agregát keresletnek kellene fölé menné a korábbi trendvonalhoz, de nem ez történik, Amerikában legalábbis nem ez történik, az történik, hogy a korábbi trendvonalra tudunk csak visszaállni.
Ez mennyi tartott egyébként az
stimulálással? 2022 végig.
Ha, jó. Addig ez egyik, hogy fura, mert ők is meg négyszerezték, kb. Az M1-et.
Brutális emelések vannak, tehát ha én itt mutogatnám, azt tudnám a nagy monitoromon, mert a nagy monitoromon is vannak, akár az Európai Központi Banknak, akár a Fednek, akár a briteknek, de a kínaiak mindenki masszívan, tehát minden korábbihoz képest jelentősen nagyobb pénzmennyiségbővítés volt. Ebben egyetértünk. Amiben nem értünk egyet, az az, hogy ebből az agregált kereslet hogyan viselkedett, és igazából infláció szempontjából ugye két dolgot kell nézni, az agregált keresletet és a kibocsátást. Tehát infláció akkor lesz, hogyha az agregált kereslet gyorsabban nő, mint a kibocsátás. Ha a kibocsátás tud alkalmazkodni, akkor alapvetően nem lesz belőle infláció.
Hát jó, de kibocsátás, nem tudom, hogy te mondtad az előbb, tehát ugye ott meg gondok vannak.
Az később volt, az másfél évvel később volt, a Covid alatt annyi történt, mondom, hogy
mondjuk tegyük fel,
hogy téged és engem kirúgnak Covid alatt mondjuk már 2020 márciusában. Mi nem tudunk elmenni sörözni egyet, mert nincs pénzünk. Akkor kapunk egy stimulus csekket, és el tudunk menni sörözni. Ennyi történt két. Majd jóval később, másfél évvel később, meg ugye az oroszok elkezdik szűkíteni a gáznak Európa felé történő gázszállításokat, és akkor lesz infláció. De ennek a két dolognak nincs köze máshoz.
Na jó, de hát lényeg az, hogy van kínálati szűkülés, és van egy pénzmennyiség növekedés, tehát akkor itt van a tökéletes
két
helyzet
más,
ahhoz.
Két egész
két
más időpont.
Két oka annak, teljesen két, mindegy, két, de itt a két tényezői annak, hogy infláció keletkezzen. Tehát ugye te mondtad
el. Az ókori Egyiptomban megemelt pénzmennyiség, az nem fog a szifi korban.
Ugorjuk a következő kérdésre, de egyébként abban egyetértek veled, hogy az fontos, hogy valóban a pénzből kereslet legyen, de mondom ezt mindenkinek ajánlom, nézze utána, hogy mi történik akkor, amikor nő a pénzmennyiség, meg szokott nőni a kereslet, és főleg, hogyha infláció van, akkor meg szokott nőni a kereslet. Ez mindig így.
Ez nincs mindig így.
Akkor ebben nem értünk egyet. Akkor ebben nem értünk egyet. Amit én néztem, az mindezt mutatta.
Néha így van, néha nem így van.
Köszönöm, térjünk rá arra, hogy az Egyesült Királyságnak milyen az iparági kompozíciója, és hogy ennek van-e szerepe a válságkezelés során?
Hát ugye itt nagyon kardinális a Citynek a helyzete, tehát ugye itt, ami igazán nagyot zuhant a Brexittel, az a Citynek és a pénzügyi szektornak a hatása. Egyrészt, másrészt meg a minden olyan iparág, ami Európába be volt integrálva, és ugye ezt már amikor volt a Brexit vita, akkor is nagyon sokan kielemezték és megjósolták, hogy tehát ugye voltak ilyenek, hogy mondjuk ilyen legkülönbözőbb feldolgozóipari szektorokban egy átlagos termékgyártás, akkor 6-7-szer megfordulnak a kamionok a kontinens és Nagy-Britannia között. Tehát az a kép, hogy a brit gazdaságot le lehet választani az euról, az egy hamis kép volt, mert iszonyatosan beleintegrálódtak a brit cégek, és nem csak piacok tekintetében, hanem konkrétan beszállítói láncok tekintetében. És ugye az, hogy ez most sokkal nehezebb, tehát hogy ők most külső harmadik államként vannak jelen, az, hogy bürokrácia van, ami az egységes piacra való bejutáshoz kötődik. Egyébként még tisztázatlanságok is vannak, mert ugye elméletileg lezárult a Brexit folyamat, de egy csomó ilyen bürokratikus izé mind a mai napig nincsen tisztázva. Úgyhogy írtózatosan megnehezítette a Brexit az ő dolgokat. Nem véletlen, hogy ugye ma már az összes felmérés szerint markánsan Brexit ellenes többség, de ma már messze nem szavaznák meg a Brexitet. Nagyon megbánták, mert hogy az a tapasztalat, és főleg a kis- és középvállalati szektorban elképesztően fáj, meg ugye a Citynek a státusz az zuhant egy nagyot azzal, hogy hát már nincsenek az egységes piacon belül és az európai pénzügyi rendszerben már nem tudják betölteni azt a szerepet, ami korábban. Tehát én azt mondanám, hogy akkora önsorsrontást ilyen rövid idő alatt, mint amit a britek összehoztak itt az elmúlt mondjuk 10 évben, én nem tudom, hogy találnánk-e történelmileg példát, vagy legalábbis a modernkori történelemben olyan példát, hogy egy ország saját maga, saját döntéseivel, külső invázió nélkül ekkora státuszvesztést és ekkora lábollövését saját magának, mint a britek. A Brexittel is, meg ezzel a politikai zűrzavarral is, amit előidéznek, döbbenet, hogy mekkora... Tehát én, amikor én gyerek voltam, akkor Nagy-Británia már nyilván nem volt a világ legerősebb országa, de azért egy ilyen második ligás, tehát mondjuk Amerika után talán a második legfontosabb ország volt a nyugati világban, és lassan kezdenek egy ilyen lesajnált futottak még kategóriára, ahol a legtöbb európai országban, ha a britekről hallanak, akkor sóhajtanak egy nagyot, és azt mondják, hogy hát ezekkel nehéz.
Igen, tehát ebben egyetértünk, most volt egy komoly vita, akkor legyen egy ilyen csillesebb kérdés is. Ebben egyetértünk, és alapvetően Pogi gyerekkorában kell keresni a probléma gyökerét, nem volt egy gyerekkorban, hanem tényleg ami akkora helyzet volt. És sőt, még ami előtte is egyébként. Tehát, ugye a britek fejében benne van ez a Commonwealth, ugye, hogy a nagy, amikor ők nagyok voltak, és minden az övék volt, és egyébként annak az oka, hogy ők nagyon későn jelentkeztek az EU-ba, aztán utána a franciát nem is nagyon akarták őket beengedni egy ideig, és aztán utána végül is mentek. Ugye pont ez a dilemma volt, hogy ők egyszerre szerettek volna, mert látták azt, hogy az EU nekik egy font, már akkor is egyébként az Európai Unió egy fontosabb kereskedelmi partner volt, mint a régi birodalom, viszont nem akarták ezt elengedni. És szerették volna megtartani még a régi szállakat, így szerettek volna velük is vámmentesen kereskedni, meg szabadon kereskedni, de ugye az EU meg azt mondta, hogy gyerekek, most vagy velünk vagytok, vagy veled vagytok, döntsétek el, hogy melyik csapattal akartok játszani, és ez a húzavonal, vagy ez a kötéltánc volt az, ami igazából részben mondom, a késlekedésükhöz vezetett, részben meg ahhoz, hogy aztán kiugrottak az egész történetből. Hogyha az összetételt nézzük most, tehát szerintem a fők egyetértünk, a Brexit. Hát azt nagyon elrontották, és nyilván megvolt az oka ennek, tehát valóban ugye ez nagyon-nagyon rossz gazdasági teljesítmény 2008-tól kezdve, amit megéreztek az angolok. Nyilván ez is rátett egy lapáttal arra, hogy ők úgy érezték, hogy ennél minden jobb, akkor biztos az EU az oka, önállósodjunk, és akkor majd megint jó lesz. Nagyon rossz döntés volt. És hát ugye főleg, és akkor még itt a Pogitól lopva egy ötlet a legutóbbi beszélgetésünkből, ugye, hogy hát ott van mellettük gyakorlatilag a kis testvérük egy adóparadicsomként, aki ugyanúgy angolul beszélnek ott, mint Nagy-Britániában, nagyon-nagyon hasonló a történet, nagyon-nagyon hasonló a jogrendszere, de EU tag és sokkal kisebb az adókulcs.
Írországról beszélünk,
magyarul, tehát valóban ez egy nagyon komoly probléma az Egyesült Királyság szemszögéből, és hogyha mondjuk az összetételet nézzük, vagy milyen egyéb okai vannak annak, hogy a mostani helyzet az összejött, és hol lehetne ezen esetleg valamit, vagy ez ellen tenni. Tehát egyébként brutális energiaköltségek vannak most jelen pillanatban. Egy szeptemberi cikk volt, ami azt mondta, hogy akkor az átlagos regiszámla egy átlagos angol családnak 150 000 forint volt, ami nyilván jobban keresnek, mint mi, de azért 150 000 forintnyi font az azért nekik is sok pénz. És azt jósolta akkor az újság, hogy ez a CNN volt egész pontosan, hogy 23 tavaszára ez körülbelül másfél-kétszer annyi lesz, de akár még háromszor annyi is lehet az év végéig. Ami egyértelműen nagyon kemény problémákat okoz majd, tehát ténylegesen azt jelenti, hogy háztartások kénytelenek lesznek választani, hogy vagy fűtenek, vagy vacsoráznak. Egyébként ez már most is részben megtörtént. És ugye ehhez mi vezetett egyébként, ez egy érdekes dolog szerintem, erről mindenképp érdemes, ha beszélünk. Ugye egyrészt, ami ehhez vezetett, az volt, hogy volt nagyon sok áram- és gázszolgáltatónak, ilyen kisebb cégek, akitől egyébként a lakosság kedvezményes áron kapta az áramot meg a gázt, de ők egyébként a világpiaci, tehát ugye a szabadpiacon vették meg a gázt meg az áramot, és ez tök jó biznisz volt egész addig, amíg olcsó volt az áram meg a gáz. Na de aztán elkezdtek emelkedni a világpiaci árak, és egy év alatt 31 ilyen szolgáltató bedőlt, nyilván attól kezdve meg kellett emelni az árakat, az ellátás biztonságára is gondok voltak. Ugye a másik ilyen probléma az, hogy 5 évvel ezelőtt bezárták a gáztározóikat, volt egy nagyon nagy gáztározó, az bezárták, tehát nem voltak képesek, vagy az Európai Unió, egy biztos emlékeztek, hogy mekkora téma volt ez, hogy föl kell tölteni a gáztározókat, és hogy milyen, ki milyen gyors, és most éppen hány százalékon állunk, hogy nekik nem volt. Ráadásul karbantartás miatt az Északi-tengeren termelnek ők gázt, tehát a gázfelhasználás felét az kb. Saját maguk kitermelik, de karbantartás miatt az is visszaesett, ott is gondjaik voltak, és ők tényleg komolyan vették ezt, hogy nem vesztek semmit az oroszoktól. Ők nem csak mondták, hogy nem vesznek semmit az oroszoktól, hanem nem is vettek semmit az oroszoktól, és amit korábban vásároltak, egy jelentős része egyébként pont olaj volt, vagy finomított olaj volt, vagy akár gáz volt. Tehát egyszerre több probléma volt, és egyébként persze másodon is meg lehet venni a gázt, na de mivel hirtelen mindenki egyszer akart gáz vásárolni, Európa is, meg ők is a világpiacon, ezért fölment a gáznak az ára. Tehát történt egy nagyon-nagyon gyors árnövekedés, és azt tudni kell, hogy majdnem minden lakásban gázzal fűtenek náluk. Az elektromos áramnak 40%-át gázból állítják elő, tehát még aki árammal fűt, az is 40%-ban gázzal fűt egyébként. És hát ugye ez egy ilyen szokásos megdöbbenés tárgya, vagy vicc tárgya volt mindenkinek, aki Angliába járt, bárhol, ugye, hogy hát azért az épületek szigetelésére nem helyeznek nagyon nagy hangsúlyt. Tehát az egész rendszer ilyen szempontból a feje tetejére volt állítva, és hát ahhoz, hogy most nagyon komoly megélhetési válság küszöbén vannak egyébként a britek, az egy nagyon komoly részben innen jön.
De ha jól tudom, akkor bevezették a hatósági árakat.
Amit folyamatosan emelnek. Tehát az folyamatosan emelik. Tehát vannak hatósági árak, amit emelnek. Így is mennek csődbe egyébként a szolgáltató cégeik, és egyre drágább is drágább az ár mellette. Van, persze, van hatósági áru, csak egyre magasabb az hatósági, ez a gond. Tehát egyre magasabb az a hatósági ár.
Még egy utolsó kérdésként azt szeretném feltenni, hogy mennyire láttok reális esélyt arra, hogy ezt a Brexitet visszacsinálják? Hogy úgy említettétek, hogy ez a problémának a fő forrása, hogy erre van esély?
Hát hosszabb távon van esély, tehát már most egyébként időnként felmerül az, hogy az úgynevezett svájci megoldást kellene választani. Ugye ismert, hogy Svájc ugyan nem tagja az Európai Uniónak, de tagja az ennél kicsit tágabb európai gazdasági térségnek, amivel tulajdonképpen Svájc csatlakozhat az egységes belső piachoz, és ezért cserébe befizet egy bizonyos összeget, és hogy valami hasonló megállapodásra juthatna Nagy-Británia. De ugye ezzel két baj van. Egyrészt hogy az Európai Unió erre rendszeresen azt mondja, hogy nem, tehát már a Brexit alatt is azt mondta, hogy erről szó sincsen. Egyébként a svájciakkal is nagyon nehézkes ez a dolog, tehát az EU sem szereti különösebben az ilyen típusú, csak ugye Svájc annyira fontos és annyira benne van a kellős közepén, hogy nekik azért valahogy ez jobban adódik, meg hosszabb ideje van, norvégokkal van még valami hasonló, de egyértelműen azt mondja az Európai Unió már hosszú idő óta, hogy ezt nem szeretné a britekkel, másrészt pedig ugye maga Rishi Sunak kijelentette, hogy amíg ő miniszterelnök, addig ő nem kezdeményez semmifajta ilyen különleges státuszt az Egyesült Királyságnak. Aztán, hogy hosszabb távon mi lesz, hogy mondjuk a gazdaság szereplői mondjuk elkezdenek-e lobbizni hatékonyan a brit politikusoknál, meg akár Brüsszelben, és mégiscsak valamifajta köztes megállapodás lesz, sőt, én még azt se tartom kizártnak, hogy olyan igazán hosszabb távon akár vissza is jöhetnek az Unióban, mert hogy az nem nagyon fog változni, legalábbis ahogy most látjuk a dolgokat, amit ugye az előbb mondtál, hogy az volt az álom, hogy ők majd lecserélik az európaiakat, az amerikaiakra, meg pakisztániakra, meg nem tudom kire, csak hát kiderül, hogy ez tényleg egy álom, mert hogy mégiscsak Európában vannak, akármennyire is azt szeretik gondolni, hogy valahol az óceán közepén fekszik Nagy-Británia, de valójában ennél sokkal intenzívebben kötődnek hozzánk, úgyhogy én hosszabb távon nem tartom elképzelhetetlennek, de rövid távon egyelőre ez sajnos még off the agenda.
Hát igen, és ugye nem csak az, hogy nem működik ez nekik, hanem most már ugye ezt a másik ilyen lépése az volt, hogy Kínával nagyon kemény hangot ütött meg, ami egy másik ilyen ország, aki azért történelmi szempontból nincsen messze tőlük. Tehát ugye ez a közeledés sem működik, és igazából azért tehát az Egyesült Királyság az a barátnő vagy barát, ugye, akivel mindig baj van. Ő mindig mindent máshogy akar, neki sose jó semmi, ha együtt vagyunk, inkább kicsit távolságot szeretne tartani, mikor messze vagyunk, akkor közelebb akar, tehát mindig minden rossz neki. Nem, szerintem egészen más, tehát ők azért ilyen szempontból, hogy mondjam, sokkal rosszabbak.
Csak ők már kívül, házon kívül
vannak. És házon kívül vannak. És azért gondolj bele, hogy szerintem ez egy nagyon komoly kérdés, hogy érdeke az Uniónak is, mert ezt is meg kell nézni, hogy érdeke az Uniónak őket visszafogadni. És azért hát főleg most, hogy nézzük ezt a szörnyű gazdaságokat, amit egy romokban van gyakorlatilag. Most oké, nyilván persze sok szempontból örülnék, hogyha annyit keresnék, mint egy átlag angol, de azért ettől függetlenül az angol gazdaság most nem teljesít jól. Az angol gazdaság az gyakorlatilag szenved. De most kell nekünk egy ilyen problémás ország? Most nem nekem Magyarország, de mondjuk mit gondol egy német? Mit gondol egy francia? Kell neki egy másik erős ország, aki majd elkezd belepofázni mindenbe, és akkor majd azt akarja, hogy az ő hangja legyen majd a leghangosabb? Tehát ugye azért nagyon sokan nagyon örültek annak, amikor ők kiléptek az EU-ból, és ilyen szempontból szerintem ez egy nagyon nagy taktikai hiba, eltaktikázták.
Volt egy óriási fellélegzés.
Igen.
Egyrészt azért, amit mondasz, hogy korábban tényleg a britek mindig ezért eléggé kerékkötők voltak, és ott maga a Brexit folyamata, ami írtó hosszú volt, elhúzódó volt, és Nyugat-Európában tényleg volt egy ilyen na jó, akkor ezek végre, és a britek meg mindig azt hiszik, hogy róluk szól a történet közben, mert senkit nem érdekelnek. Alapvetően elég sok baja van az EU-nak úgy, ahogy van. Orosz invázió, energiapolitika, migráció, ez egymillió más dolog, helyreállítási alap, zöld átmenet, tehát rengeteg ügy van, és a britek ez tényleg egy ilyen 28. rangú problémává lépett elő. Úgyhogy hogy valószínűleg ez tényleg csak nagyon hosszú távon fog újra előkerülni.
Köszönöm. Akkor most van időnk néhány hallgatói kérdésre, úgyhogy akinek van kérdés, az most fel tudja tenni.
A brit munkáspárt mennyire egy ilyen szociáldemokrata párt? Tehát mondjuk, hogyha ugye Magyarország szeret mindig mintákat átvenni. A magyar dolgoknak az ajánlatos volna esetleg, vagy mit tudom, hogyha jól tudom, 2025-ben lesz választás, nem tudom, milyen volt. Ugye esetleg az mondjuk, hogyha ők kormányra kerülnének, ráhányszik kormányra kerülnek, akkor az mondjuk adhat-e megoldást, most nem jutani a problémáját.
Tehát a brit munkáspárt az pont olyan, mint a magyar baloldal. Ugye ott is volt egy Gyurcsány Ferenc, ez volt a Tony Blair, aki ugyanúgy bevitte a baloldalt egy ilyen liberális pozícióba, és nem baloldaliként kormányzott. Utána erre jött egy ilyen visszacsapódás, ugye ez volt Jeremy Corbyn, ez nagyjából mondjuk Magyarországon Jámbor András körülbelül, és akkor ugye ugyanezek a harcok mennek, csak más arányban, tehát egyrészt ugye azért a brit munkáspárt az sikeres, és most éppen pontosan az van, amit Géza mondott az előbb, hogyha most lennének választások, akkor olyan szinten nyerne a brit munkáspárt, hogy megsemmisülne a konzervatív párt, azért Magyarországon nem teljesen ez a helyzet, hanem pont a reverse, tehát ugye a magyar baloldal az fényévekre van attól, hogy kormányra kerüljön, de a megosztottság az ugyanez, tehát hogy ugyanúgy létezik ez az elfű, ortodoxabb baloldal, és ez az ilyen harmadik utas mindennek az ellentéte bevállalható, és alapvetően a baloldaliságát feladó álbaloldal gyakorlatilag, és ugyanezek a csaták mennek.
A Jeremy Corbyn féle vonal
meglepően erős, tehát ugye ma nyilván nem ők vannak a hatalmon, de ugye azért nem arról van szó, tehát azért Jámbor András mondjuk Magyarországon nem képvisel olyan erőt, mint amit mondjuk Jeremy Corbyn még mindig képvisel. Nyilvánvalóan a nagyobbik része a munkáspártnak az jelenleg éppen inkább egy ilyen blairista vonal, de ettől függetlenül nem arról van szó, hogy eltűnt volna a Corbyn-féle vonal, sőt, ugye konkrétan az is felmerül, hogy akár ki is léphetnek, és ilyen már történt egyébként, hogy kilépnek, és akkor egy alternatív pártot indítanak. Na ez lehet még egy reménye egyébként a konzervatívoknak, mert ugye ha valaki arra kíváncsi, hogy mondjuk Margaret Thatcher miért nyerte újra és újra a választásokat, ennek az egyik oka az volt, hogy egyébként szétesett az időtájt a munkáspárt, és létrehoztak egy alternatív szociáldemokrata pártot. Tehát az a típusú fragmentáltság, ami a magyar baloldalra is jellemző, az egyébként az egyik oka volt annak, hogy Thatcher újra és újra nyert. A másik oka az volt, hogy össze-vissza húzogatta a választási, tehát hogy átírta a választási törvényt és a választókerületeket saját szakállára, szóval saját mintájára, az ő előnyére formálta. A harmadik oka pedig az volt, hogy kezdeményezett egy háborút a Globus másik oldalán egy olyan szigetért, ami Argentinához hát eléggé közel volt, Nagy-Britanniától elég messze, és lakott ott mondjuk 10 darab ilyen birka farmer, akik briteknek gondolták magukat, és egyébként amikor Thatcher férje ott járt ezen a szigeten, akkor nagyjából úgy összegezte a szigetet, hogy miles and miles of bugger it all, amit most nem szeretnék lefordítani magyarra, tehát, hogy alapvetően egy kietlen, esős, mocsaras, saras kis szigetért. Miért? És akkor ugye ez iszonyatosan fölvitte a népszerűségét, tehát azóta használja a politológia azt a terminus, hogy Falkland effektus, ami azt jelenti, hogy ha a belpolitikai népszerűséged a birkaseggé alatt van, akkor csinálj valamit, amivel külső ellenséget tudsz képezni, és akkor ez összerántja a társadalmat. Tehát alapvetően ez a három volt, amiért mondjuk a második választás megnyerte a Thatcher. Óriási szerepe volt ebben annak, hogy az ellenzéke több pártra szakadt, és ennek most is megvan az esélye. Tehát ugye például ugye a munkáspárt akkor tud nyerni, ha egységes marad, de mondjuk Jeremy Corbyn külön indul, meg az emberei külön indulnak, és ugye mondjuk nem szavazzák meg a mostani munkáspárt jelöltjeit mindenki, tehát mondjuk a korbinisták egy korbinista pártra szavaznak, akkor ez rögtön átírja a forgatókönyveket.
Hát a politikához én semmennyit nem értek, tehát itt röviden elintézhetjük az érészemet. Alapvetően azért szerintem nagyon fontos, az szerintem két dolog. Egyik az az, hogy van egyfajta tehetetlenség a szavazóknál, tehát nyilván ilyen szempontból is nehéz lemásolni ezt a modellt bármilyen hazai pártnak, mert ezért ott vannak azért olyan szavazók, hogy generációk óta már a munkáspártra szavaznak, tehát ezt azért nem tudod ide áthozni egy-egyben. A másik meg én azért abban reménykedem, hogy azért az a párt nyer általában, vagy hát annak szurkolok, hogy az a párt nyerjen legalább Magyarországon, aki mondjuk értelmes kérdésekre értelmes válaszokat ad, nem pedig az, aki lemásolja, hogy mondjuk Angliában milyen válaszokat adtak angol kérdésekre. De ettől függetlenül az egészen biztos, hogyha néznek és tanulnak tőlük valamit, ahol nem lesz hátrányuk.
Hát szerintem önmagában az, hogy azért kicsit azon úgy fogalmazta meg az egyik konzervatív vezető, hogy egy pszichodráma, ami itt folyt. Tehát, hogyha ezen túl vagyunk, és mondjuk elmondható, hogy Rishi Sunak ezért egy stabilabb kormányzás mutat, szerintem ez önmagában egy kicsit javítja a helyzetet, mert ugye ne felejtsük el, akiről még nem tettünk említést ebbe a beszélgetésbe, de hát mindig ott van, az ugye a nagy bohóc Boris Johnson. Tehát, hogy már ott kezdődik a sztori, tehát nem elég, hogy Brexit, de ráadásul ugye Boris Johnsonnak az álmokfutása, és akkor utána ez az állandó miniszterelnökváltás, tehát ugye ezért egy hosszú bohózat, aminek a végén vagyunk, és Rishi Sunak valószínűleg többek között azzal az előnnyel bír, hogy ő azért ez egy ilyen kipróbált, stabil, megbízható, kicsit unalmas, de hogy ebben a helyzetben lehet, hogy pont egy unalmasabb emberre van szükség, akit a választók is és a pénzügyi piacok is egy ilyen stabilabb, megbízhatóbb embernek gondolnak, és pusztán az, hogy mondjuk egy normális kormányzás folyik, tehát nem Johnson bohóckodása és nem ez a pszichodráma, szerintem ez önmagában egy kicsit javítani fogja egyébként hosszabb távon a konzervatív párt esélyét, és nem feltétlenül marad meg ez az előnye a Labournek, mert azért ebben az is vastagon benne volt, hogy az embereknek nagyon-nagyon elegük volt ebből a periódusból.
Én két dolgot tennék hozzá. Egyik az az, hogy a Pogi mutatott egy ilyen ábrát, hogy leesett, aztán visszament és oda ment, ahol volt. Ugye van egy ilyen ábra egyébként arról, hogy a foglalkoztatottak a Covid alatt, hogy alakultak országonként, és minden meg lehet látni, volt egy visszaesés, és aztán visszapattant, és oda ment, ahol előtte volt. Egy ország kivételével, és ez az Egyesült Királyság. Az Egyesült Királyságban mai napig jóval alatta van a foglalkoztatottak száma, mint ami a Covid előtt volt. És ugye sokat spekulálnak, mi lehet ennek az oka, itt a long Covid is előjött, hogy valamiért az angolok azok jobban megszenvedték a Covidnak a hatásait. Én szerintem sokkal inkább azon mögötte, hogy ők is próbálták ugye csekkekkel megoldani ezt a helyzetet, és ugye nem feltétlenül az volt a cél, hogy mindenki megtartsa az állását, hanem sokkal inkább az, hogy gyorsan mindenkinek oldjuk meg a problémáját, és legyen boldog. Ez egyik fele, amit szerintem meg kell oldani. Tehát, hogy jöhet bárki, jöhet bármilyen miniszterelnök, de ezt meg kell oldani, amíg jóval kevesebben dolgoznak, mint régen, addig nem lesz az életszínvonal olyan, mint régen volt. De a rossz hír szerintem az, hogy sajnos a globalizáció az nem tesz jót a jó az erős a gazdag államoknak. Mert miről van szó? Ugye arról van szó, hogy az angol, aki eddig kereste a nagyon jó angliai fizetését, mostantól kezdve ő neki versenyeznie kell a pakisztánival, a nigériaival, az ázsiai országokból származó bármilyen munkavállalóval, és hát sajnos, ahogy megnéztek egyébként a bármilyen fejlődő országban, hogy alakultak a bérek, hogy alakult a GDP, és mennyire gyorsan emelkedett ugye ebben a nagyon nyitott és globalizált világban, és hogyan alakult ez egyébként a fejlett országoknál, akkor pont az ellenkező képet látjátok. Tehát ugye Amerikában sem növekedtek reálértéken a bérek gyakorlatilag 40 éven keresztül, most már 50 éven keresztül, az Egyesült Királyság szerintem ugyanmiatt szenvedt. Tehát én szerintem alapvetően ez egy rossz hír, tehát nincsen jó hírem a gazdag országoknak. Ha marad ez a nyitott, ez a globalizált világ, akkor sajnos nekik továbbra is versenyezniük kell azokkal az emberekkel, akik egyébként nagyon sokszor sokkal keményebben dolgoznak, mert megszokták, hogy keményebben kell dolgozniuk, és kevesebb bérért is hajlandóak dolgozni. Ami azt jelenti, hogy ha van egy verseny, ahol jóval kisebb költségek vált szemszögében megcsinálják azt a munkát, amit megcsináltál egyébként drágán, akkor az azt jelenti, hogy te bérel az csökkenni fog. Tehát szerintem ez egy nagyon fájdalmas történet, és egyébként ez bezárkózással persze lehet ezen valamennyire, hogy mondjam, ideig, óráig ezen úrrá lenni, de nem biztos, hogy az a sikerstratégiának a kulcsa. Ugye Kína is kipróbálta ezt egyszer, aztán utána a félvilág össze-vissza verte őket, tehát ez se segítség, sajnos, ha nyitott gazdaságot szeretnél, akkor ez a konvergencia működik, és ez nekik nem jó.
És egyébként nagyon érdekes, mert erről nekem eszembe jut, amit mondasz a kelet-afrikai indiaiaknak az esete, mert ugye, hát arra beszéltük már, hogy Rishi Sunak egy nagyon-nagyon gazdag ember, de hogy az is egy érdekesség, hogy hát ugye ő az első hindu miniszterelnöke Nagy-Britániának, és ő ugye a kelet-afrikai indiaiak kisebbségéhez tartozik, ami valami egészen különleges dolog. Tehát nem egyszerűen csak indiai származású, hanem ugye az volt, hogy az indiaiaknak egy része az betelepült ilyen kelet-afrikai országokba, ahol egyrészt az ilyen kereskedő szektort látták el, másrészt az értelmiséget, és akkor itt ezek a kelet-afrikai diktátorok ezeket onnan úgy kiszorították, mert ott is egy ilyen versengés volt a helyi föltörekvő vállalkozók és a korábban meggazdagodott indiaiak között, és ezeket kiszorították, és ezek érdekes módon nem Indiába mentek vissza, hanem nagyon nagy számban Nagy-Britániába, és ez azért nagyon érdekes, mert hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy melyik etnikai csoport messze a legsikeresebb az Egyesült Királyságban, akkor ez a kelet-afrikai indiaiak, tehát nem csak maga Rishi Sunak, hanem gyakorlatilag majdnem minden Kelet-Afrikából származó indiai messze gazdagabb és sikeresebb az átlagnál Nagy-Britániában. Tehát amikor arról szólnak a viták, hogy a migráció az csak feltétlenül olyan társadalmi kisebbségeket fog behozni, amelyeknek alacsonyabb lesz a foglalkoztatása, meg rosszabb helyzetben lesznek, ez nem így van. Itt egy kitűnő példa arra, hogy egy elég jelentős mértékű bevándorló csoport masszívan jobb társadalmi státuszt tud elérni, mint egyébként a többi migráns csoport, meg mint az anyaország eredeti népessége.
Ez így van, Amerikában is a leggazdagabb kisebbség az indiai kisebbség.
Akkor szeretném megköszönni a figyelmeteket, és még egyszer előadóinak, hogy elfogadták a meghívásunkat, és hogy ilyen izgalmas beszélgetés hallgatói lehettünk.
Köszönjük a
moderátort. Köszönjük szépen.
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.